14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Legyen a parlamenti munka a közélet és a közbeszéd példamutató, írta Forsthoffer Ágnes, a Tisza párt alelnöke hétfőn a Facebook oldalán, miután Magyar Péter a választáson győztes párt elnöke bejelentette, hogy őt jelöli az országgyűlés elnökének. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében hozzátette, a vita közös gondolkodást jelentsen és ne háborút, a szabályok, normák betartásában erőt lássunk és ne korlátot, legyen új stílus, legyen új remény és friss levegő a parlamentben is, fogalmazott az országgyűlés leendő elnöke, jelezve, ha bizalmat kap, ezért fog dolgozni. Közeledik az általános iskolai beiratkozás, az intézményekbe április 23-án, 24-én lehet jelentkezni. Ezt szem előtt tartva tervezi a jelentkezéseket a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Különböző programokon az óvodát és az iskolát is megtekintették már a jelentkező gyerekek és szüleik, mondta Hegyesi Károly főigazgató. Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal kérdés-felelet alapú kitöltési módja, mely tavaly debütált az ESZIA rendszerben. A fejlesztés már bizonyított, és több mint 200 ezer magánszemélynek egyszerűsíti az adminisztrációt, közölte az adóhatóság hétfőn. A közlemény szerint az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük, vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk, elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti az adatokat. Az előző évi bevallási adatok alapján mintegy 175 ezeren adták ki lakásukat, közülük azonban csak azoknak a jövedelme szerepelt automatikusan a tervezetben, akik vállalkozásnak vagy cégnek adták bérbe ingatlanjukat. Azoknak, akik magánszemélyeknek adják ki lakásukat, továbbra is ki kell egészíteniük a bevallást. Tavaly ez 82 ezer embert érintett, tették hozzá a NAV közleményében. Az év egyeteme 2026 kategória nyertese lett a Miskolci Egyetem. A családbarát működés kategóriában a Miskolci Campus vehette át ezt a díjat. A cím pénzjutalommal is járt, melyet az intézménynek hallgatói célra kell fordítania. A Miskolci Egyetemet a kultúra és művészetpártolás, a sportegyetem és családbarát működés kategóriákban jelölték, utóbbiban a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetem szerepelt jelöltként. A Gödöllői Királyi Kastélyban rendezett díjátadón a Miskolci Intézmény vezetősége, valamint a hallgatói önkormányzat képviselői vették át a díjat, mondta Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora. Több mint 21 millió forint bírságot szabtak ki, és 345 kg terméket vontak ki a forgalomból a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata alapján a tavaszi kiemelt ellenőrzések során. Elsősorban a turisztikailag frekventált helyeken működő, illetve kitelepült vendéglátóipari egységek, valamint a bevásárlóközpontok vendéglátó helyeinek vizsgálata került a középpontba. A hatóság hétfői közleménye szerint 240 vendéglátóhelyet ellenőriztek, valamint 600 élelmiszerterméket vizsgáltak. Az esetek többségében kisebb hiányosságokat tártak fel, ugyanakkor 4 esetben indokoltá vált a tevékenység korlátozása, vagy az érintett vendéglátóegység működésének idénglenes felfüggesztése is. A hiányosságok miatt 94 kereskedelmi egységgel szemben indult eljárás, jellemzően higiéniai problémák, valamint kisebb arányban jelölési és nyomonkövetési szabálytalanságok miatt. Visszatérő problémaként jelentkezett a magyar nyelvű jelölés hiánya, a lejárati idők módosítása, valamint a nyomonkövetési dokumentáció hiányossága.
Az időjárásról.
A csapadékzóna kelet-dél-kelet felé elhagyja Magyarországot. A front mögött az ország nagy részén napos idő várható, azonban az északkeleti tájakon kevesebb napsütésre lehet számítani, és helyenként kialakulhat zápor, egy-egy zivatar is. A hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. Kedden közepesen felhős idő valószínű, elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.
az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Mikor érett meg egy gyermek az iskolára?
Az óvodának kötelessége tulajdonképpen, hogy már lássa, hogy a gyerek mennyire aktív, mennyire vannak kifejlődve a motorikai képességeik, mennyire képes koncentrálni.
A Magyar Kálvária.
Hát maga az ötlet a 30-as évek első felében született, és 1935-re realizálódott magának a Kálvária felépítésének a terve, és majd 36-ra valósult meg.
100 szék, 100 esély, jótékonysági est.
Április 18-án egy nagyon különleges rendezvényre hívjuk az érdeklődőket, ugyanis a Diakónia Keresztjén Alapítvány gyermekjóléti és családsegítő szolgálata már 15 éve szervez hátrányos helyzeti gyermekeknek délutáni oktatásos programot, és most egy olyan helyzetbe került a program, amikor nagyon nagy szükség van a segítségre.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
That there's a savior, lying in my grave. One word, just one word, I heard redemption call my name. Now that I've tasted living water, there is no turning back for me. You are, yes, you are the only reason that I'm breathing. I wanna tell the whole world about Jesus. He saved my soul. He saved my soul, did a miracle in me. He said, dead man, come alive. He opened up my eyes. I'm gonna tell the whole world about Jesus. He saved my soul, did a miracle in me. He said, dead man, come alive. He opened up my eyes. I wanna tell.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Mikor érett meg egy gyermek az iskolára? Nem csak az számít, hogy betöltötte a 6. életévét, hanem az is, hogy testileg, lelkileg és szociálisan is készen áll az új kihívásokra. De mire kell figyelniük a szülőknek? És milyen jelek mutatják, hogy valóban megérett az iskola kezdésre a gyermek? Erről beszélgetünk most Bacskó Éva alsós tanárral, akivel körbejárjuk az iskola érettség legfontosabb szempontjait, a gyakori bizonytalanságokat, és azt is, mikor érdemes még egy évet várni.
Köszönöm. Mit jelent pontosan egyáltalán az, hogy a gyermek is? Az iskola érettség tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gyermek rendelkezik-e azokkal a képességekkel, készségekkel, amivel képes lesz aztán az iskolában helytállni.
Képesség vagy tudás?
Képesség. A tudást azt majd később fogja megszerezni. Minden gyereknek vannak sajátos képességei. Valakinek erősebbek, valakinek gyengébbek, és ahogy az első kérdésben felmerült, hogy kinek kötelesség ez felmérni, hát első szempontból az óvodának kötelessége tulajdonképpen, hogy már lássa, hogy a gyerek mennyire aktív, mennyire vannak kifejlődve a motorikai képességeik, mennyire képes koncentrálni. Tehát már az óvoda adhat egy olyan információt a szülőnek, hogy a gyermeknek van-e iskola érettsége az iskolában. korára. Magyarországon kimondottan végeznek erre felméréseket az óvodákba, és ő, hogyha úgy látja az óvoda, hogy a gyerek nem iskola érett, akkor ők tanácsolják, hogy majd hadd maradjon még egy évet a gyerek az iskola, az óvodában. Nálunk is vannak már, mert én hallom, hogy az óvodákban készítik a gyerekeket. Van iskola előkészítő foglalkozás, ott próbálják felmérni, viszont a szülők ezt még nem veszik teljes készpénznek, úgy mondom, hogy ők, ha úgy döntenek, hogy a gyereket be akarja adni a iskolába 6 évesen, akkor be.
Mert sok esetben arra gondolok én szülőként, hogy a tudás az, amiről, hát én gyerekem tud olvasni már, ugye, vagy nem írni legalább 10 év, nem, tud számolni, akartam mondani, itt a koncentrációs képességek, tud számolni már legalább 5-ig vagy 10-ig, meg ugye már szépen mond dolgokat, az egyenlő azzal, hogy iskola érett, akkor igazából egy sokkal komplexebb a dolog, és nem a tudás mennyisége, hanem ezek az korábban említett aktív, vitás, figyelem és motoros képesség.
Így van, pontosan. Tehát ott nagyon komplexen kell nézni az egész dolgokat. Tehát az, hogy gyerek tud számolni 100-ig akár, mert van olyan gyerek, aki 6 évesen 100-ig számol, sőt, már akár összead, ki van is, de ott nagyon sok olyan dolog van még, amit mi utána majd az első osztálytól kezdve sajátítunk el a gyerekekkel.
És melyek azok a jelek, amelyeket a szülő otthon figyelembe tud venni ilyen esetben? Mert ugye Zoltán említette azt, hogy tud számolni pár, nem tudom, 5-ig, vagy jól beszél. Melyek azok a jelek, amelyek esetleg arra utalnak, hogy mégsem iskola érett?
Hát itt nagyon sok mindent figyelembe lehet venni. Itt akár egy szülői elválás is. Hogyha az óvodában nehezen maradott a gyerek, akkor az iskolában is probléma lesz, hogy ott is nehezen fog ott maradni. Tehát a szülőről való megpróbálni leválasztani a gyereket, hogy igenis ő tudja, hogy neki van egy kötelessége, amit egy nap folyamán neki ott teljesíteni kell. Aztán jönnek a különböző testi fejlődés, testi fejlettségek, hogyha megfelelően, ugye a fogaknak a fogak váltása, a megfelelő testsúly, testmagasság, ezek is az iskola érettségre viszonyulnak. Aztán a koncentráció. Ha a gyerek nem képes egy 5 percnél tovább egy helyben megülni, hogyha nem tud figyelni egy mesére, sajnos a mai gyerekeknél ezt észrevesszük, mert a mai technikák, ugye a televízió, számítógép, telefonok, ezek mind befolyásolják a gyerekek, és egyre kevesebbet tudnak a gyerekek koncentrálni, tehát ezt nagyon figyelemmel kell kísérni, hogy az órán, az órai anyagot megfelelő időben ő el tudja sajátítani.
Erre mindjárt visszatérünk, hogy mit kell tenni a pedagógusnak azért, hogy a mai világban, amikor látunk egy valódi igaz történet, hogy ott volt egy nyuszi, egy vadnyúl szaladt az úton, és ezt az ablakból nézte a kisfiú, és elkezdte az ablakot így a kezével nagyítani, és aztán nem értették, hogy mit csinál, mert a telefonon keresztül gyakorlatilag a gyermek az csak ilyen jellegű dolgokat találkozik a természettel, és hát ezzel a technikával elkezdte nagyítani a kijelzőt a természetben. Hát ez egy ijesztő dolog, na de ez mindjárt témakör. Aztán beszéltünk a jelekről, mi van akkor, amikor kérdésünk van, kihez forduljunk?
Az iskolának vannak pszichológusai, óvodáknak is vannak pszichológusai, tehát itt lehet a pszichológus szakvéleményét is bevonni. Utána, amikor augusztusban van, amikor már a beszoktató időszak, tehát akkor már a tanárnak is nem azért van, hogy na csak a gyerekek éppen ott találkozzanak egymással, tehát az már a tanárnak egy bemutató jelleget mutat, hogy milyen képességeik vannak a gyerekeknek. És volt olyan, mikor azt mondtuk, hogy még a gyerek nem iskola érett, és gondolják meg azt, hogy szeptemberben megkezdik az iskolát.
Mennyire befolyásolja a gyermeknek a születési hónapja azt, hogy iskola érett lesz
vagy
sem?
Igen, ez a november, mert született gyerek.
Igen, ez november és a december az, ami kérdéses, hogy általában mindig azt halljuk, vagy én azt hallottam, hogy aki novemberben, decemberben születik, az nem biztos, hogy mikor oda kerül a sor, szeptemberre iskola érett lesz.
Hát ez szerintem ez 50%, így mondom. Mert valamelyik gyerek már, akár azt mondom, 5 évesen is iskola érett, valamelyik meg 7 évesen sem. Úgyhogy ez ilyen 50-50%-ba. Ez az iskolába dől el.
Azt mondják egyes európai statisztikák, hogy sok esetben jó döntés az, hogy a szülő elfogadja annak a tudatát, hogy a gyerekem még nem iskola érett, még akkor is, hogyha 6 pluszosról beszélünk, mert igazából sokkal többet, később sokkal többet tud majd abból profitálni a gyermek a tanulás idején, miközben, hogyha elindul iskola éretlenül, akkor viszont rengeteg hátránya is lehet ebből a tanulás, a felzárkózás folyamatában. Miért érdemes úgy dönteni, hogyha vannak értékek, akkor engedjük el azt az évet?
Hiszen mindenképpen, hogyha már valaki külső szemmel látja azt, hogy a gyerek nem iskola érett, akkor érdemes megfogadni a tanácsát, mert ha a gyerek nem iskola érett, nem alussza ki magát, nem képes koncentrálni, tehát ez inkább akkor várjunk egy kicsit. Hátránya én szerintem a mai világban nem fog származni abból, hogy ő egy évet később fog kerülni az iskolából ki.
Akkor valóban fontos az, hogy akkor engedjünk ennek a ennek
én
a dolognak.
Igen. Én szerintem.
Beszéltünk arról, hogy ma már teljesen megváltozott világ van, és amikor én voltam Metlen Gábor gimis, és tesómik is oda jártak egyébként a hatos iskola után, akkor gyakorlatilag teljesen más volt a világunk. Mi nem nagyítottuk a kijelzőn, ha láttunk egy kecskét a mezőn, hanem mi ezt láttuk saját kezünkkel, és teljesen más impulzusokban növekedtünk és nevelkedtünk, és ma már azon gyermekek kerülnek iskolába, akiknek a szülei is igazából média függő, képernyő függő, ezt sajnos ki kell jelentenünk. És mennyire hoz ez nehézséget akár az első osztályban lévő gyerekeknél? Mert gondolj, teljesen más kihívást is eredményez az, hogy a gyereknek más impulzusokkal kell szolgálni. Mert 40 percen keresztül tanárnak lenni ma, az gondolom egy nagyon nagy kihívás.
Hát muszáj vagyunk mi is fejlődni a technikával, ugye a tanároknak is. És természetes, hogy ugye alkalmazunk mi is projektorokat, számítógépeken dolgozunk a gyerekekkel, második osztálytól ugye már informatika óránk van, igaz, hogy heti csak egy óra, de már második osztályban mi is leültetjük a gyerekeket a számítógéphez, tehát megmutatjuk nekik azt, hogy nem csak játszani lehet a telefonon, nem csak játszani kell a számítógépen, hanem bizony dolgozni is lehet rajta. Tehát próbáljuk használni is, de megfelelő mennyiségben, hogy a gyerekeknek érdekes is legyen, de ne vigyük túlzásba, hogy azok ezek a technikai eszközöket ők megtanulják megfelelően használni.
Az elmúlt percekben az iskola érettségről Bacskó Éva alsós tanárral beszélgettünk.
phone's getting darker by the day. I'm on my knees but don't know what to pray. The broken things that broken people do. But knowing just how far you came for me gives me hope for every soul I meet. There's no one so far gone that you can't reach. So reach through me, let them see, Lord, let them see. Your love is the bridge you built with a cross, and your truth is the light that searches for the lost. And your grace won't stop reaching, your mercy won't let go, 'cause your love is the bridge and your truth leads us. Told the broken they were whole. You spoke the truth that healed their broken souls. You'd never leave us here to fight alone. With love we earn the right to speak your truth. It's not just what we say, it's what we do. I wanna be a bridge that leads to you. So reach through me, let them see, Lord, let them see. Searches for the lost, and your grace won't stop reaching, your mercy won't let go, 'cause your love is the bridge and your truth leads us.
Történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. 90 évvel ezelőtt 1936-ban adták át Sátoraljaújhelyen a Magyar Kálváriát. Az emlékmű együttes trianoni döntés alapján elcsatolt országrészek városainak állít emléket Krisztus keresztútjának mintájára 14 stációban. Kevesen tudják, hogy a Kálvária terveit 1926-ban, tehát éppen 100 évvel ezelőtt gondolták ki, de Budapestre, a Gellért-hegyre akarták építeni. Hogyan került mégis Sátoraljaújhelyre? Erről beszélgetünk Godzsák Attila történésszel, a riporter Jászter Beáta.
Mikor és ki döntött arról, hogy Sátoraljaújhelyen, a Szárhegyen egy magyar kálváriát kell építeni?
Hát maga az ötlet a 30-as évek első felében született, és 1935-re realizálódott magának a Kálvária felépítésének a terve, és majd 36-ra valósult meg. Azonban nagyon-nagyon kevesen ember tud arról, hogy maga az ötlet, hogy egy magyar kálváriát építsenek a elszakított magyar területeknek, nem itt Sátoraljaújhelyben jött elő, mint ötlet először, hanem már egy évtizeddel ezelőtt, 1926-ban a Gellért hegy oldalába terveztek egy nagyon hasonló emlékmű együttest, mely emlékmű stációiról és kinézetéről pontos leírásunk nincsen, ezért sajnos nehezen összevethető, hogy vajon mennyire hasonlított volna a kettő, azonban tematikájában és elképzelésében ugyanaz a gondolat már Herczeg Ferenc nagy irodalmárunk fejében megszületett, csak sajnos ez nem tudott megvalósulni. Ugye 26-ba vetették fel az ötletet, 1927-ben sok pénzt így gyűjtöttek, azonban volt két buktatója az egész tervezetnek. Az egyik, hogy a revizionizmus még nem volt oly szinten beemelve a országos politikába, ez amúgy nem sokkal később, 1928-tól történt meg. Másrészt pedig a magyar állam a Gellért hegyet kiemelten fontos és védett területként kezelte. Sok egyéb emlékműnek, épületnek, például az ezred év emlékműnek sem adhatott helyszínt, így ez az ötlet sem valósulhatott meg, bár még egyes képviselők később is felemlegették, sőt volt olyan budapesti önkormányzati képviselő, aki még 1939-ben is felemlegette, mint a budapesti turizmus egyik lehetséges fellendítőjét, ezt az ötletet, de végül nem valósult meg. Aztán, mint említettem, függetlenül tulajdonképpen ettől a tervezettől, de nem lehet kizárni, hogy ennek a tervezetnek az ismeretében, hiszen a korabeli országos sajtóban azért voltak hírek róla, tehát nem kizárt, hogy ennek az ismeretében született meg itt Sátoraljaújhelyben is az ötlet, mégpedig Szepesi Bódog kegyesrendi szerzetes tanár fejében, ő volt tulajdonképpen a fő zászlóvivője a Magyar Kálvária ügyének. A Magyar Kálvári Emlékegyüttes igazából három részből áll. Az egyik a századik országzászló, ez az 1920-as évek végére a úgynevezett országzászló mozgalom indult Magyarországon. Először Budapesten állították fel a gyerekrés országzászlót, és ennek mintájára az ország sok települése is úgynevezett országzászlókat avatott, melyek hirdették a elcsatolt területek elvesztése miatt érzett fájdalmat. És Sátoraljaújhely abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a századik országzászlót avathatták fel 1934-ben, majd itt említettem, 35-re megindult a szervezése a Magyar Kálváriának, mely 36-ra épült fel, és 38-on még egy harmadik elemmel egészült ki ez az egész emlékmű együttes, az pedig a Szent István kápolna.
Igen, amely a Szárhegy tetején található a századik országzászlóval szemben. Az, hogy nem Budapesten épült meg, furcsa, hiszen minden Budapesten épül, de valahol nagyon igazságos is, hiszen már a Kálvária kapujánál van egy tábla, amelyre az van írva, hogy Csonka Sátoraljaújhely.
Csonka Sátoraljaújhely emléktáblára azt a feliratot vésték fel, most leszek harangszava feltámadásnak, és mit áz az Isten? 1936-ban felvésték ezt a feliratot, és 1938-ban első bécsi döntéssel, pontosabban az első bécsi döntés előtt, október hónapban Sátoraljaújhely elszakított része volt a legeslegelső magyar rög, ami 1920 után visszatért Magyarországhoz, és az akkori fekete gyászbetűk elért szöveg alá, aranybetűkkel, az öröm színével írhatták oda, hogy slettem kezdete feltámadásnak. Tehát mintha egy vátesz szólt volna két évvel azelőtt, és tényleg így lett, hogy Sátoraljaújhely kezdődött el az a feltámadás, ami ugyan sajnos nem tartott huzamosabb ideig, hiszen a újabb vesztes háború után visszaálltak az eredeti állapotok. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha Trianont akarjuk megvizsgálni, akkor nézzük meg Sátoraljaújhely történetét. Mert Sátoraljaújhely kicsiben élte át ugyanazt, amit Magyarország nagyban, ugyanúgy elcsatolták egy részét, ráadásul pont a gyártelep részét, mely ugye a megélhetést és fejlődést biztosította a város lakóinak. De elég megnéznünk azt, hogy egyrészt a gyártelep elkerülésével, másrészt pedig azzal Sátoraljaújhely határa került, mert ne feledjük el, hogy mintegy 100 kilométernyire voltunk a határtól annak előtte, most pedig már a határ mind a két oldalán fekszik a város. Ez olyan nagy törést okozott a város fejlődésében, hogy míg Miskolc egy 40 000 fős város volt 1920-ban, Sátraújhegy 20 ezer fős, na most Miskolc egy 160 ezer fős város, és volt ugye jóval nagyobb is a szocializmus ideje alatt, Sátraújhely pedig talán egy 15-16 ezer fős város, tehát Újhely csökkent, míg Miskolc, ami dupla akkora volt, most 10-szer akkora város, mert ugye jobb gazdasági pozícióba volt földrajzilag is Trianon után, mint Sátoraljaújhely.
Gondolom, amikor megépült, és amikor átadták az embereknek, akkor megindult egyfajta zarándoklat. Van-e arról valami leírás, hogy hányan látogatták meg, hogy vajon tényleg jöttek-e az embertömegek?
Összesített konkrét leírásunk nincs, de igazából bárki megteheti, hiszen a korabeli helyi sajtóban voltak említések arról, hogy különböző országos tisztségviselők, mikor ellátogattak ide, vagy iskolás csoportok, szervezetek, akár diák szervezetek, akár politikai, akár gazdasági társulások, hogyha eljöttek néha több száz fő is egyszerre, ezekből szépen össze lehetne számolni. Annyi biztos, hogy folyamatosan látogatták az emberek a Magyar Kálváriát, és tényleg egy rövid időre, míg ugye fennállt a II. Világháború vége előtt, első fennállásának idején, tényleg betöltette célját, és egy nemzeti zarándok helyé válhatott.
A második világháború után, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy 48-49 után megváltozott a helyzet, megváltozott a politikai légkör. Gondolom nem kívánatos elem lett a Magyar Kálváriából. 80-as évek elején emlékszem, mikor kislányként fent kirándultam a Szárhegyen, hogy kidűtött kőhalmokat láttam, néhol egy-egy stációt föl lehetett ismerni, az öregek pusmogtak róla valamit, de nem igazán beszéltek nekünk erről.
Igen, ugye már 44-be belövések által bombatalálatokat kapott több stáció, illetve az országzászló is, majd 45 után tudatosan is rombolták le a maradékát, hogy nagyon érdekes, hogy komoly harcok folytak a Szárhegyen, kisebb magyar és szovjet egységek között. A 90-es évek után egy idős bácsival készítettek is egy interjút, aki a visszaemlékezésével leírta, hogy a Szárhegyen, a Kálvárián igazából méterről méterre, hogy haladt a front. Ez egy másolata ennek az írott néhány oldalas visszaemlékezésnek, a Sátraújhelyi levéltárban meg is található a Kálváriás irategyütteshez hozzácsatolva, a későbbi iratként. Pontosan, ahogy említette, ez teljesen romos állapotban volt egészen a rendszerváltásig. A 80-as évekig szinte nem is beszéltek róla. A 80-as években indult meg a szervezkedés, hogy valamilyen módon újra feltámasztani. A politikai helyzet még nem volt alkalmas eredeti állapotában visszaállítani, de részben azért, hogy valamit csak kezdjenek vele, részben pedig azért, hogy kicsit gőzlevezető szelepként ki is vegyék a szelet a visszaállítani kívánunk vitorlájából. Úgy gondolták, hogy egy más funkcióval felélesztik. Olyan terv is volt, hogy egy ilyen botanikai, zoológiai körmenet lesz az egészből. Végül az a ötlet nyert egy előzetes városi tanácsi szavazáson, hogy Sátoraljaújhely történelmét jeleníteni meg ez a 14 stáció. A honfoglalástól kezdve ilyen Rákóczi szabadságharc, városi rang, borkereskedelem, 48-49, ilyen eseményeken keresztül egészen a dicsőséges fölszabadulásig mutatta volna be Sátoraljaújhely város történetét. Néhol kulturális szempontból normálisnak nevezhető műalkotásokkal, néha viszont teljesen modern, felismeretetlen, mint a mai modern szoborparkok, tehát igazából teljesen elvették volna az igazi szellemét ennek a helynek. Először az MDF, illetve néhány civil ember állt még a 80-as évek legvégén annak az élére, hogy csak az eredet fényében állíthatják vissza a Magyar Kálváriát, és a 90-es évek elejétől kezdődött meg tényleg a felállítása, a újjáépítése a stációknak, melyekre a táblák még 2000-ig nagyon szorványosan kerültek ki, sőt, csak 2008-ra került ki a majdnem pontosan az eredeti összes tábla, még akkor sem teljesen pontosan, és ezek a táblák is úgy indultak meg, hogy eleinte néhány civil ember az éleple alatt felrakott egy-egy táblát, erre mások is kedvet kaptak, és így szépen így kerültek vissza a táblák a helyére.
Valóban a rendszerváltás után, hogy úgymond újkori történelme kezdett íródni üres, tiszta lapokon a sátoraljaújhelyi magyar kálváriának, és bizony az országban egyre több ember tudatába férkőzik be napról napra, hogy van egy ilyen egyedülálló épületegyüttes Magyarországon, és hát a Kárpát-medencéből is rengetegen zarándokolnak ide. Most pedig teljes pompájában felújítva láthatja mindenki, hát hogyan is íródik a Kálvária újkori, mostani friss története, történelme.
Például fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy átadták a éjszakai világítást a Magyar Kálvárián, melyet valószínűleg nagyon kevesen tudnak még azokból, akik most megoldották ezt a elemet, hogy erre is volt tervezett már a 30-as években, csak végül nem sikerült technikai okok miatt megoldani, de tulajdonképpen ez is egy korabeli vágynak a mai beteljesülése, hogy végre ezt is hozzá tudjuk rakni, amit akkor még nem tudtak. Tehát tényleg a manapság is ugyanúgy civil összefogással, közadakozással, részben közadakozással kezdődött el a Kálvária újjáépítése, majd, hogy most teljes dicső pompájában állhasson, abba pedig ugye a magyar állam és a helyi önkormányzat vállalt oroszlán részt, de eredetileg ugyanúgy, mint a 30-as években, magánszemélyek, baráti körök, civil egyesületek, esetleg tantestületek, egyéb szervezetek adták össze a pénzt egy-egy táblára. Véleményem szerint borzasztóan fontos a Magyar Kálvária megmaradása és a fiatalokkal való megismertetése, ugyanis egyszerre tudja az embert eltölteni, hogyha figyelmesen járja végig a Krisztus hittel, ami egyre kevésbé van meg az emberekben, illetve a nemzeti összetartozásunk hitével, mert sajnos szintén eléggé kiöld dolog napjainkra, aki viszont figyelmesen ott végigjár, végigolvassa az összes emléktáblát, az feltöltődik, és ahogy fogalmazott nekem egyszer egy fiatal, aki járt itt a Magyar Kálvárián, hogy talán egy picit magyarabb magyarnak érezte magát, miután jobban belegondolt, hogy milyen tragédia is történt Trianonban velünk.
Az elmúlt percekben Godzsák Attila történésszel beszélgettünk.
We have lost as we look down the road where all the prodigals have walked. One by one, the enemy is whispered lies and led them off as slaves. But we know that you are God, yours is the victory.
Come alive, come alive, a part of the ashes. of God, breathe, oh breath of God, now breathe. Breathe, oh breath of God, now breathe, oh breath of God, breathe, oh breath of God, now breathe. As we call out to tribals, come alive, come alive. We call out to dead hearts, come alive, come alive. Up out of the ashes, let us see an army rise. We call out to tribals, come alive, yeah. We call out to tribals, come alive.
By his power we trust in his love. Great is the Lord, he is faithful and true. By his mercy he proves he is love.
Great is the Lord.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Az abolai Mikes kastélyban április 18-án szervezték meg a 100 szék, 100 esély jótékonysági rendezvényt, amely a diakónia által támogatott nehéz helyzetű gyermekek megsegítését szolgálja. A Sepsi Szent Györgyi Diakónia Keresztjén Alapítvány célja, hogy a nehéz sorsú gyermekeket támogató Kindered program számára biztosítsa a folytatáshoz szükséges erőforrásokat, melegételt, tanulási segítséget és valódi esélyt egy jobb jövőre. Torma Verával, a diakónia gyermek és család segítő szolgálatának vezetőjével beszélgetünk, a riporter Ungvári Szende.
A Diakónia Keresztény Alapítvány gyermekjóléti és családsegítő szolgálata már 15 éve szervez hátrányos helyzetű gyermekeknek délutáni oktatásos programot, és most egy olyan helyzetbe került a program, amikor nagyon nagy szükség van a segítségre, mert egyre több család kerül nehéz helyzetbe, és egyre több család fordul hozzánk segítségért. Jótékonysági rendezvényre hívjuk az embereket. Azért szervezzük, hogy azokat a családokat, ahol nagyon nagy a szükség, ahol akár mondhatni egy falat kenyér sem jut egy gyermek asztalára, azokat még inkább tudjuk segíteni. És 18-án helyi termelők, erdélyi termelők felajánlásából biztosítunk a vendégek számára egy finom vacsorát a Zabolai Mikes kastélyban, a birtokon, egy csodálatos helyen. Különböző felajánlásokat kaptunk nagy lelkű emberektől. Itt sikerült összehozni egy igazán rendkívüli különleges eseményt. Végtelenül hálások vagyunk azért, hogy ebben a krízis helyzetben, amikor nem söpörhetjük szőnyeg alá, hogy nagyon sok vállalkozás került nehéz helyzetbe, mégis a felhívásunkra rengeteg felajánlás érkezett Erdély szintjén, vállalkozóktól, termelőktől, akik felajánlották portékáikat, hogy ezt a rendezvényt meg tudjuk szervezni, és hálásak vagyunk azért is, hogy Bene János felajánlotta a Crater Flame sütőket, amelyek nemzetközileg elismert dizájn és innovációs díjas élménysütők, hogy ezeken rilezhetünk a vendégeinknek, de azért is, hogy ingyen bérmentve eljön a Free Connection zenekar, hogy a jó hangulatot biztosítsa, eljönnek a Kincskereső táncegyüttes tagjai, és olyan sok önkéntes támogató segíti ezt a programot, hogy azt gondolom, hogy különösen érdemes eljönni erre a csodálatos helyre, amit egyszer az életben látni kell, a Zabolai Mikes birtokot. Azok biztosan, hogy nagyon-nagyon jól fogják érezni magukat, és ez egy win-win helyzet lesz. A 200 lejes hozzájárulással támogatni fogják a gyermekeket, és biztos vagyok benne, hogy a vendégek is nagyon-nagyon jól fogják érezni magukat.
Hogyan működik pontosan ez a KinderEd program?
A KinderEd elnevezés az a gyerek és oktatásból származik, és kimondottan az a célunk, hogy azoknak a gyermekeknek, akik közösségeinkben valóban nagyon nehéz körülmények között élnek, biztosítsunk egy meleg ebédet naponta. 14 településen vagyunk jelen a programmal, 550 gyermeket segítünk. Meleg ebéddel és délutáni oktatással, amikor szakképzett oktatók, 35 tanítóval dolgozunk, délután a gyerekeknek segítenek a házi feladat elvégzésében, különböző készségek, képességek fejlesztésében, mind abban, amiben ezeknek a gyerekeknek otthon nem tud segítség jutni, mert épp a szülő nem elég felkészült, vagy azok a családok, ahol mindkét szülő dolgozik, ott meg az időhiány miatt nem tudnak segíteni a gyerekeknek. Úgy kell elképzelni, hogy a gyerekek délután ott maradnak az iskolában, kapnak egy finom tápláló meleg ebédet, és utána a tanítók foglalkoznak velük, amikor hazamennek, akkor meg másnapra készen van mondjuk a házi feladat, és amikor másnap egy ilyen gyerek iskolában megy, akkor nem behúzódik a sarokba, és szégyeli, hogy nincsen házi feladata, hanem egyre inkább megizmosodik ezeknek a gyerekeknek az önbizalma, és egyre ügyesebbek kiválnak. Mert mi abban hiszünk, hogy olyan lesz a közösségeink jövője, amilyen felnőttek ki neveljük ezeket a gyermekeket. Igazából a közösségek jövőjéért dolgozik a KinderEd. Hogyha lehetőség van, akkor van egy bankszámlaszámunk, ahová szeretettel fogadunk támogatásokat, illetve akár kereshetnek bennünket a Sepsiszentgyörgyi Diakóniánál a gyermekjólét és családsegítő ágazatot, és minden felajánlást örömmel szívesen fogadunk, amivel segíthetjük ezeket a családokat, gyermekeket.
A tavalyi évben milyen pénzösszeg gyűlt össze, és körülbelül hány diákot tudtak ezzel segíteni?
Mondhatjuk, hogy egy nagyon áldásos év volt a tavalyi év is, mert a helyi támogatók, tehát a helyi közösség összefogásából 300 ezer lejt tudtunk összegyűjteni, és így tudtuk megvalósítani, hogy 550 gyermeket támogattunk. Ez egy nagyon komplex program, ugye, mivel mi napi szinten ezeket a gyerekeket támogatjuk, nagyon sok pénzbe kerül. Támogatóink, a helyi tanácsok, a megyei tanács, illetve a szülők is bizonyos pénzösszeggel hozzájárulnak, és a fennmaradó összeget azoknál a gyerekeknél, akik valóban mély szegénységben élnek, vagy sok testvér van, azoknál a diakónia a helyi összefogásból begyűlt pénzösszeggel tudja kompenzálni.
Az elmúlt percekben Torma Verával, a Diakónia Gyermek és Családsegítő Szolgálat vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. 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 Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. You make me feel like I'm never been so high. When I look into your eyes, I see heaven. You make me feel like I'm lost in paradise. Like I'm never gonna die. You are heaven. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.